amely alapján szeretném majd az Isten igéjét hirdetni közöttetek. Királyok második könyvének a negyedik fejezeténél nyissuk ki a Bibliánkat. Tudom, hogy ez vezérfonal szerint a délelőtre kijelölt ige szakasz volt, de valahogy úgy belém csimpaszkodott, hogy amikor imádságban készültem az egri gyülekezetre is, akkor úgy éreztem, hogy ezt az igét kell hoznom, és benne azt az üzenetet, amit Isten a szívemre helyezett. Tehát a Királyok második könyvének a negyedik fejezetéből szeretném az első verstől kezdve olvasni, fennállva hallgassuk az ígéket. Egyszer egy próféta tanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz. Szolgád az én férjem meghalt, és te is tudod, hogy szolgád félte az urat. Most eljött a hitelező, hogy elvegye két gyermekemet rabszolgájának. Elizeus megkérdezte tőle, mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban? Az asszony így felelt, nincsen egyéb szolgálót házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta, menj, kérj kölcsön edényeket ott kinn, minden szomszédottól, üres edényeket, de nem keveset. Aztán menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és tölts ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, tedd félre. Az asszony elment, és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett. Amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának. Tégy elém még egy edényt. De az így felelt neki. Nincs több edény. Ezután nem foly több olaj. Az asszony elment az Isten emberéhez, és elbeszélte ezt. Ő pedig így szólt, eredj, add el az olajat, és fizess ki az adósságodat. Ami pedig megmaradt, abból élj fiaiddal együtt. Úrunk, köszönjük ezeket az ígéket, ezt a régi történetet, amely akkor húsba vágó volt, és ma is az. Kérünk, hogy tedd üzenetté szent lelked által valamennyiünk számára. Amen. Tessenek helyet foglalni. Kedves gyülekezet, utólagos engedéllyel egy kis filmet is hoztam, amely gyakorlatilag ezt a történetet mondja el, és most már ennek az igének az ismeretében még egyszerűbben tudjuk végignézni ezt a 8-10 perces kis filmet. Angol nyelven van, de annyi szöveg van benne körülbelül, mint amennyit itt olvastunk föl, tehát éppen ezért viszonylag jól érthető, olvasható lesz, vagy látható lesz majd ez a kis film. A mikrofont odaadom vissza, hogy lehessen hallani majd ezt a... És nagyon régi epizódról olvashatunk egy asszonynak, egy szűk családnak a nehézségéről, tragédiájáról, bajáról, és bizonyos értelemben egy majdnem 2000 évvel, vagy körülbelül 2000 év, vagy 3000 évvel ezelőtti történettel hogyan is, mit is lehet a mában kezdeni. Ugyanakkor én úgy látom, hogy a mi életünk sok ponton kapcsolódik ehhez, valóságos módon kapcsolódik ehhez, hiszen tele van az életünk ilyen helyzetekkel, amikkel találkoznunk kell, hiszen ezek nagyon valóságos kérdések. Nem csupán olyan értelemben mondom vagy gondolom ezt, hogy a hitelező az ma is hitelező, és adott esetben kíméletlen tud lenni. Nem csupán amiatt gondolom, mert ma is vannak családok, özvegyek, vagy árvák, vagy félárvák, akik nehézségbe, bajba kerülnek, bajba jutnak a maguk környezetében, maguk helyzetében. Bár ezek is igazak. Hanem abból a szempontból is, hogy amikor az egri gyülekezetre gondoltam, egy kicsit úgy éreztem, úgy érzem, hogy ezzel az igével és ennek az igének a szereplőivel van valami fajta együttállás, kapcsolat a gyülekezet helyzetének, a gyülekezet életének. Hiszen a kevésnek a megsokszorozása, aztán az adósságnak a visszafizetése, és lehetne más dolgokat mondani, a mosolyokból látom, meg tudom, meg bizonyára a testvérek tudják, hogy ezek nagyon húsba vágó, valóságos kérdések. Mielőtt azonban úgy leegyszerűsítenénk ezt a történetet, azért nézzük meg egy picit mélyebben, figyelmesebben. Egyrészt ebben a történetben láthatunk egy időbeliséget, sorrendiséget, és erre érdemes odafigyelni. És a sorrendiségben, az időbeliségben azt értem alatta, hogy volt egy próféta tanítvány, aki imádta és tisztelte az Urat, az Istent, és szolgálta a prófétát, illetve a munkatársait, Izrael népét, és ebben a szolgálatban, ebben az élet folyamatban alakult úgy a családjának a sorsa, a saját élete, hogy tragikus módon eltávozott, és egyedül maradt a felesége, a gyermekei. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ezek után ez az asszony az Isten prófétájához, az Úr prófétájához fordul segítségért, gondviselésben megerősítő segítségért. Azt szoktuk mondani, hogy van ilyen, hogy jaj Istenem hit. Van ilyen a világban. Ez a jaj Istenem hit, ez olyan, amikor valami baj van, valami nehézség van, akkor jaj Istenem, most segíts. És vannak sokan olyanok, akik úgy élik meg az életüket, úgy élik a dolgaikat, hogy amikor bajba kerülnek, akkor oda kiáltanak Istenhez, hogy jaj Istenem, most segíts meg. Aztán, amikor jobban megy a sorsuk, az életüknek a dolgai, akkor pedig élik úgy a világukat, ahogyan jónak látják. Esetleg morzsákat juttatnak az Istennek, de úgy egyébként nem törődnek mind ezzel. Itt egy olyan emberről olvashatunk, aki nem a bajban fordult először az Istenhez, hanem az Isten szolgájának az özvegye, aki az Isten szolgálata folyamatában ebben a szolgáló életben vesztette az életét, és aztán így kiállt az özvegye az Úrhoz, illetve az Úr prófétájához. Aztán a másik tulajdonképpeni sorrendiség ebben a történetben, ez pedig ott lelhető fel, hogy ez az asszony, miután Elizeus arra biztatta, hogy menjen haza, és töltögessen abból az egyetlen kicsiny kis olajos korsóból, amilyen volt, abból a kevés olajból töltögessen többet, mert lesz. Ez az asszony nem azt tette, hogy otthon kipróbálta, megnézte, hogy ez mit is mondott a próféta, hanem először is az igének, a prófétai igének megfelelően fölkészült arra, ami várható az Isten áldására. Elkészült és fölkészült arra, hogy Isten áldása áradjon. Oda készítették az edényeket. És ahogyan aztán látjuk a történetben, ezt követően Isten áldása áradhatott az életükbe, a gondviselésnek az eszközeként. Kedves testvérek, az életünkben azért fontos mindez, mert változatos az életünk. Hol így, hol úgy alakul. Különböző élethelyzetek, életszakaszok. Azonban, ha Istennel járunk, ha Istennel élünk, akkor bármi történik is velünk, őhozzá fordulhatunk, őhozzá kiálthatunk. Hogyha kérjük az ő segítségét, az ő áldását, és hittel cselekszünk az ő vezetésének, az ő igéjének megfelelően, azaz engedelmesen cselekszünk, akkor várhatjuk, kérhetjük, remélhetjük, és aztán meg is fogjuk tapasztalni az ő áradó áldását, ahogyan az életünkre figyel, oda gondol. Van 2-3 dolog, amit ebből az igéből szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy a hitelezők azok kegyetlenek. A hitelezők behajtják, amit gondolnak, hogy behajthatnak, ami rájuk tartozik. És én most nem a mai bankszakemberekről, meg behajtókról, meg gazdaságról beszélek. Nem is csak pusztán az akkori, Elizeus-kori hitelezőkről, akik bizonyára legalább annyira kemény emberek voltak. Ma is vannak a nyomornak a vámszedői, akik sokszor kihasználják az embereknek a nyomorát. Uzsorások működnek ebben az országban, ebben a világban. Akár ha végig megyünk különböző helyeken az országban, láthatjuk ezt. Drávapiskiben, Baranyának a déli részén van egy polgármester, én is személyesen ismerhetem, aki annak már egy jó ideje, úgymond harcot kezdett az uzsora ellen, az uzsorások ellen. És ezt azért tette, mert közvetlenül látja azt, hogy főleg cigány emberek között az uzsorások hogyan működnek. Hogy a kiszolgáltatott ember rászorultságát kihasználva némi segítséget ad, sokszoros felárral, majd ezt követően behajtja azt, amit tud. És sok mindent tud, és emberek válnak szegényből nincs telenné. Bajba jutottból rettenetes helyzetbe kerültek ki. Nos, vannak ilyenek. Vagy egy távolabbi rokonom tapasztalta meg, élte át azt, hogy amikor azt ígérték neki Hollandiába, hogy egy munka lehetősége lesz, befizetett bizonyos összegeket, kiutazott, fölkészülve mindenre, saját költségéből, és amikor oda érkezett, látta, hogy hát se munka, se posztó. Csak valaki kihasználta. A munkakereső szegény embert. Ma is vannak ilyenek kegyetlenek. De tudjátok, a legkegyetlenebb az az ősi hitelező. Az ősi hitelező, aki tudja, hogy adósok vagyunk. Adós vagy te meg én. A bűneink, gonoszságaink miatt úgy eladósodtunk, hogy ebből nem tudunk kimászni. És nem segít más, csak az Istenhez fordulás. De erről majd az úrvacsorakor. Aztán a másik, amit ebből az ígéből szeretnék kiemelni, ez az, hogy van valamit. Annak ellenére, hogy eladósodtál. Annak ellenére, hogy sokszor bajba jutott, nehéz helyzetben lévő emberek vagyunk. Annak ellenére, hogy talán valaki azt mondja, hogy szegény vagyok, nincs semmim. Mégis van valami, valamink. Érdekes, amikor Elizeushoz fordul segítségért ez az asszony, és kiállt, hogy Elizeus segíts, elmondja a helyzetét, talán arra gondolt, hogy Elizeus zsebébe nyúl és kifizeti az adósságát. Talán arra gondolt, hogy elküld valakit, akit jól ismer, és majd ő elrendezi az adósságát. Talán arra gondolt ez az asszony, hogy elmegy Elizeus vagy valaki általa küldött személy, és majd elrendezi a hitelezőket, és megállítja a hitelezésnek a folyamatát. Nem tudom, mire gondolhatott-e az asszony, de valószínűleg arra legkevésbé, amit Jézus kér, vagy amit a Elizeus kérdez. Kérdés ez, mi van a házadban? Mit van? Az asszony talán először megrökönyödve hallgatja a kérdést, hát semmim nincsen, mindenem oda lett. Tragikus folyamaton, élethelyzeten megyek keresztül. Mi van? Min van? Hát egyedül a két gyermekem van, akit el akarnak venni tőlem. Nincs más egyebem. Elizeus kérdez, mi van? Mit van? Mi van a házadban? Talán csak egy kis olaj. Van valamid, ami csak valami. És amire talán úgy gondoltál, hogy az semmire nem elég. De Isten azt a keveset akarja megáldani. Ha kevésnek is látod, akkor is van valami, amit Isten föl tud használni, és vele általa meg tud gazdagítani téged és másokat. Hány és hány ember volt a történelemben olyan, aki kevésnek, kicsinnek, nincstelennek látta, érezte magát, de mikor az Isten szeretete beölelte őt, és rákérdezett, mit van, és ő odaadta, akkor az a kevés, az a kicsiny, az a csak egy korsó olaj, az elkezdett gyarapodni, szaporodni, áldás eszközévé vált, és az áradó áldás tapasztalhatta meg ezáltal. Van valamid, amire nem gondoltál. Mi sokszor gondolunk sokféle dologra az életünkben. Sokszor sokat nézünk másokat. És sokszor úgy értelmezzük magunkat, hogy nekem nincs az, ami a másiknak van. Nekem nincs az, ami a harmadiknak van. Nekem nincs ez vagy az, ami sokaknak van. Nekem nincsen semmim. Miközben van valamit, amire talán nem gondoltál. Mi az Isten kezében egy eszköz. Egy eszköz, amin keresztül az áldások áradó folyamatát tudja megindítani. A te életedben és a mások életében. Van valamit, amit az Isten megsokszorozhat. Nem csupán egyszerűen használja azt, hanem megsokszorozza. Áradó módon, túláradó módon tudja megsokszorozni. A kicsinyt, a keveset, a csakot Isten meg tudja sokszorozni, gazdagítani, isteni léptékű módon megtölteni, megáldani az életünket. Mit áldhat meg az Isten? Tehetjük föl a kérdést. Mi az, amit Isten megáldhat? Azt mondhatnánk válaszként, az első válaszként erre, hogy hát talán azt a keveset, amit odaszánunk. És gondolunk arra a kisfiúra, aki Jézus közelébe botorkálva előre jött a tanítvány biztatására, és hozza a két halat meg az öt kenyeret, és odaviszi, odaadja azt a keveset. Vajon mi az, amit megáldhat Isten? Azt a keveset, azt a kicsit, amit odaadunk. De valóban odaadjuk. A serapteji özvegy Illéssel való találkoztában azzal a kihívással néz szembe, hogy Isten azt várja tőle, hogy az a kevés, ami megmaradt, amihez talán körömszakadtáig ragaszkodna még, ami talán az életének az utolsó mencsvára, a gyermekének, magának az utolsó falatja, hogy azt megtartsa, azt már nem engedi, azt már nem adja. És Isten azt várja, hogy azt az utolsó falatot, azt az utolsó valamit odaadja. És mikor megteszi, mikor odaadja, Isten megszaporítja, gazdagon megáldja, megsokasítja. Mit áldhat meg Isten? Azt a keveset, azt a kicsit, amit odaadunk, de amit hittel, reménységgel, reménykedve odaadunk. Biztos vagyok benne, hogy ti, egriek, ezt jól tudjátok. Ezt jól kell, hogy tudjátok. Mert nem sok, hanem sok kicsi, de Isten meg tudja szaporítani. Ti tudhatjátok. És nem csak az anyagiakról beszélek, hanem gondolok a reménységre, ami ott van a szívetekben. Gondolok beszélgetésekre, amik ott voltak az elmúlt hetekben, hónapokban, években, az életetekben. Mi az, amit megáld az Isten? Azt a kicsit, amit odaadunk. De ha mélyebbre nézünk ebbe a történetbe, talán mást is látunk. Isten mit tud megáldani? Azt a hitet, amellyel mindezt odaadhatjuk. Azt a kicsit. Azt a hitet. Mert hogy hitre van szükség, hogy ezt tegyük. Az Istenbe vetett hitre. Hitre volt szükség ennek az asszonynak, hogy higgyen az Istenbe. Egyrészt, hogy Istenhez, az ő szolgájához forduljon, és Istenhez kiáltson. Másrészt hitre azért, hogy amikor Isten válasza megérkezik, akkor ennek alapján cselekedjen. Hitre van ma is szükség, akkor, amikor az Isten áldását szeretnénk a saját életünkben is meglátni. Hittel kilépni, hittel odaadni. E mögött az Istenbe vetett mélységes bizalom áll. És ma délután azt kérdezi tőlem, tőlünk, tőled az Isten, hogy ott van-e ez a hit. Nem pusztán kirakat cselekményekről szól mindez a történet, hanem a mélységes Isten iránti bizalomról, hogy odafordulok hozzá a bajban, az örömben, odaadom neki azt, amin van, annak a tudatában, hogy Isten gondot visel rólam, azzal a hittel, hogy ő megáldja, megsokszorozza, és minden szükségesről ő gondoskodik az életemben, az életünkben. Isten a hitet tudja megáldani, amivel a keveset oda tudjuk adni. Mit tud megáldani az Isten? Az engedelmesség cselekedeteit. Nem elég az, hogy oda kiáltunk az Istenhez, hogy most segíts. Még az a bizalom sem elég pusztán, amely esetleg ott van a szívünkben, hanem aztán el kell menni és edény gyűjteni. Aztán el kell menni és tenni azt, amit ő mond. Aztán el kell menni és remegő kézzel elindítani a mozdulatot, és önteni az olajat, és önteni az olajat. Aztán el kell menni, és a hit cselekedeteit tenni. Mert nem hiszünk, ha nem tesszük. Mert nem hiszünk, ha nem adjuk. De Isten meg tudja, meg akarja áldani a keveset, a hitet, és legfőképpen a hitből fakadó engedelmes cselekedetet, ahogyan ebben a történetben is láthattuk ezt. Mi az, amit Isten meg tud áldani? Mindannyiunk életében azt, ahogyan az ő gondviselő akaratába beleilleszkedve engedelmesen odaadjuk neki azt, amink van, és aztán elfogadjuk az ő áldását. Egy olyan társadalomban élünk, bizonyára sokszor találkozunk ezzel, egy olyan társadalomban, amelyben nagyon-nagyon sok ember küzd, ha nem is pontosan ilyen, de sok hasonló helyzettel, mint amit ebben a történetben olvashatunk. Sokan vannak, akik adósságspirálban vannak a mai társadalomban. Állítólag 600-800 ezer fő közé tehető azoknak a száma ma Magyarországon, akik nem tudják rendesen fizetni az adósságaikat, tartozásukat. A televízió hangos attól, hogy kinek a lakását fogják majd elárverezni, vagy milyen sorrendben, milyen nagyságrendben történik mindez. De minden mögött ott van a társadalomban egyfajta gondolkodásmóda, amely arra vezeti az embereket, hogy ahogy a régi egyszerű magyar mondás mondja, ne addig nyújtózkodjanak, ameddig a takaró ér, hanem tovább, és többből éljenek, jobban éljenek, mint amerre a lehetőségeik adják, és ezt hitelből finanszírozva olyan helyzetbe kerülnek, amilyen helyzetben van nagyon sok ember ma Magyarországon. Ugyanakkor az is látszik, hogy van egy olyan mentalitása az embereknek sokszor, hogy amikor bajba kerülök, akkor valaki más oldja meg a problémámat. Segítsen nekem valaki más, mert én nem tudom megoldani. És milyen megdöbbentő ez a régi, és milyen aktuális ez a régi ószövetségi tanítás példa a számunkra, hogy itt van egy asszony, aki valóban bajba került, nem a saját hibájából, egy olyan élethelyzetbe került, amelyben tudható volt, hogyha ez így folytatódik tovább, akkor gyermekeit elviszik rabszolgának, ő pedig koldusbotra jut, és majd koldulnia kell, hiszen miből tudja fenntartani a saját életét. Egy ilyen jövő állt előtte, és úgy érezte, maga nem tudja ezt megoldani. És az látszik, ahogyan Isten rávezeti őt, és az Isten áldása nyomán megtapasztalhatja, hogy a saját életében, a saját házában megvannak azok a dolgok, amiken keresztül, amikre állva az Isten meg tudja őt áldani, tovább tudja vezetni, és aztán ebből az élethelyzetből, ebből a nagyon sanyarú helyzetből ki tudja hozni. Hívő emberek, keresztény közösségben, gyülekezeteinkben élő emberekkel is találkoztam sokszor olyanokkal, akik lemondtak már szinte a saját helyzetük alapján, a körülményeik alapján a jövőről, és valami nagyon borús festmény volt előttük. És ebben a történetben azt látjuk, hogy az élő Isten ma is, akkor is élő, hatalmas Isten, és meg tud bennünket áldani, gondot tud viselni rólunk, csak föltesz egy kérdést. Mi van a házadban? Mi van neked? És lehet, hogy te azt mondod, hogy semmim nincsen. Nincs tehetségem, nincs vagyonom, nincs otthonom, sorolhatnánk tovább. Ő pedig lehet azt mondja, de igen, van tehetséged, erre is, arra is, erre is. Van vagyonod, mert ez is, meg amaz is, meg amaz is. Van otthonod, hiszen most is laksz valahol. Vannak emberek, akik ott vannak körülötted. És vannak lépések, amikre rá akar mutatni, amiken keresztül ő az ő áldásának az olaját tudja kiárasztani, és amiken keresztül gondot tud rólunk viselni. Kedves jelenlévő, kedves testvérek, ez a régi történet arra figyelmeztet, arra emlékeztet bennünket, hogy az Isten gondviselő szeretetének részéről nincs akadálya. Még a legnehezebb helyzetben is ő ott van és kész segíteni. Arra emlékeztet ez a történet bennünket, hogy Isten a kicsiből hatalmas áldást tud adni, és meg tudja azt sokszorozni, ami az életünkben ott jelen van, és segíteni tud nekünk. És ez a régi történet arra emlékeztet bennünket, fölteszi a kérdést, hogy valójában őszintén a valóságnak, azaz az Isten szerinti értékelésnek megfelelően látjuk-e a saját életünket, élethelyzetünket, körülményeinket, amink van, vagy valami egészen más. Mert e világ fejedelme az elkeseredésnek, a lemondásnak, a semmit látásnak az Istene, időzéltéve az Istent. Az élő Isten, az egyetlen igaz Isten azonban az áldás, a bölcsesség, a vezetés, a jövő, az élet Istene, amire akar bennünket segíteni. Kérdezem azt, hogy sikerült-e beállítani a filmet, hogy megnézzük? Nézzük meg egy pillanatra, akkor ezt a néhány percben. Ez emlékeztet bennünket erre a látott történetre. Bocsánat, igen.